Ennek a nagyon mély jelentése van. Azért végeztük ezt el bevezetőül, mert most a dharmával fogunk foglalkozni. És a dharma foglalkozás alapvetően más, mint a hétköznapi anyagias dolgokkal való foglalkozás. Alapvetően más, és ez a mássága a mi beállítottságon függvénye. Ez azt jelenti, hogy karmával is világi, anyagias megközelítésben foglalkozni, de akkor abból nem lesz dharma. Tehát ha beülünk egy dharma foglalkozásra, anélkül, hogy a helyes megközelítést, helyes indítatást kialakítottuk volna, akkor abból nem lesz dharma. Akkor az csak egyfajta újabb szórakozás marad. Hát megmarad az a fajta hozzáállásunk, hogy egy érdekes dolgon részt veszünk, esetleg új dolgokat hallunk, jó szórakozunk, és ennyi. Hát a dharma foglalkozás attól dharma foglalkozás, hogy mi változunk meg. Nem attól, hogy elmegyünk egy meditáció központba, vagy egy templomba. Nem attól, hanem mi változunk meg. Mi gondolkozunk másképp, mi szemléletünk más. Ezt tudni kell, és ezt aktívan alkalmaznunk kell magunk részéről. Tehát akár szólnak, akár nem szólnak, például elmegyünk egy tanításra, lehet, hogy nem szólnak, hogy állítsuk át a gondolkodásmódunkat, akkor is, ha dharmát akarunk hallgatni, és dharmával akarunk foglalkozni, akkor nekünk magunknak kell ezt végig gondolnunk, beállítanunk magunkat helyesen a dharma foglalkozásra, legyen az egy tanítás hallgatása, vagy egy közös gyakorlás, vagy akár. Vagy akár egy munka, ahol az ember segít. Mindig fontos az, hogy az ember ha részt vesz például egy közös munkában, mindig a mi beállítottságunk, mi vagyunk felelősek, és nekünk lesz hasznunk belőle, hogyha veszük a fáradtságot, és kialakítjuk a helyes megközelítést. Tehát ebben a rövid meditációban a helyes megközelítést alakítottuk ki. Az első dolog az, hogy nem vagyunk egyedül, hanem a világ tele van lényekkel, számtalan lény van, és a lények egy olyan függő viszonyban vannak egymással. Mindenki függ mindenki mástól, akár közel van, akár távol, akár ismerjük, akár nem, akár a jó barátunk, akár a legrosszabb ellenségünk, vagy közömbös lény. Olyan függő viszonyban vagyunk, sokszoros, számtalanszoros függő viszonyban vagyunk egymással, mint egy nagy család. És ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, nem mindegy, hogy mit csinálunk. De a közösség felé a felelősségeink, sőt, tartozásaink, adósságaink vannak. Tehát ez az első dolog, tudatosítani, hogy számtalan lény van a világon, földön és a földön kívül. És mindezek a mi családunk, és a gondolkodásunkkal, a szavainkkal és a cselekedeteinkkel ennek a családnak tudunk károkat okozni, és tudunk a javát, tudjuk a javát okozni. Ez az első dolog, amit tudatosítani kell. És természetesen ebből az következik, hogyha az ember felelősségre ébred, hogy megfogalmazzuk a helyes megközelítést, a helyes hozzáállást, helyes indítatást. Ez pedig nyilvánvalóan az, hogy azért vagyunk itt, azért veszünk részt a dharma foglalkozáson, hogy ezzel is előmozdítsuk az összes lény javát. Összes lény javát. Tehát ez egy alapvető dolog kellene, hogy legyen, amit kialakítunk. Az összes lény javában benne vagyunk mi magunk is, tehát magunkról sem szabad elfeledkezni. De hát nagyon fontos arra gondolni, hogy ez nekünk nagyon jó. És talán erre kell elsősorban gondolni, hogy nekünk nagyon nagy hasznunk van abból, hogy a dharmával foglalkozunk. Ez a legjobb, amit tehetünk önmagunkért. Tehát ezek ugye az embertől talán távolálló gondolatok tűnnek, nem vagyunk hozzájuk szokva. És hát a tudatossági szintünk az általában elég alacsony a mai anyagias világban. Tehát az ember inkább csak sodródáshoz van szokva, ide sodródik, oda sodródik, még a dharmához, illetve a tanításokhoz is, a szellemi úthoz is csak sodródik az ember, és akkor egy darabig ott sodródik vele esetleg, ha van valami, ami vigye, aztán elsodródik máshova. Elsodródik máshova, amikor egy kicsi valami más adódik, akkor máshova sodródik. Tehát ez a fajta megközelítés, ez igazából nem kielégítő, egyáltalán nem kielégítő. Ugye az ember egy, nem tudom én, barátai járnak egy helyre, akkor ő is kipróbálja, oda sodródik, aztán amikor a barátai már esetleg nem oda járnak, akkor ő is máshova jár, stb. Tehát ez nem kielégítő, ez azt jelenti, hogy az ember egyáltalán nem ébredt rá, nem, hogy miről van szó, nem tudatosította az egész helyzetét, saját helyzetét. És ezért nyilvánvalóan nem szűrte le a saját azt a következést is, hogy mi az ő saját java, mi jó neki. Mert ha az ember ezt valóban leszűrte, és azt mondja, ez jó nekem, akkor ahhoz az ember ragaszkodik. Az ember oda, ahhoz tartja magát, igaz? Tehát például, hogyha van az embernek egy betegsége, és akkor az orvos azt mondja, hogy ezt a diétát kell tartani, vagy ezt a gyógyszert kell enni, az ember érzi, hogy érti, megértette, hogy igen, ez az én javamat szolgálja, és akkor szedem azt a gyógyszert. És nem azért szedem, mert a barátom is szedi, és amikor a barátom abba adja, akkor én se szedem többé, hanem teljesen függetlenül mindentől tudom, hogy nekem mi a érdekem, mi szolgálja a javamat, és akkor szép csöndben csinálom magamnak. Ja, ebből nem kell ugye nagy, hogy hívják, nyilvános dolgot csinálni, felhajtást nem kell csinálni belőle, senkire nem tartozik. Hát ugyanígy vagyunk mi a dharmával, ha egyszer valóban összeszedtük a gondolatainkat, és valóban megfogalmaztuk, hogy mi a jó nekünk, akkor ahhoz tartjuk magunkat, és akkor azt végigvisszük. Hát ugye ez az első dolog, első nagy változás, aminek meg kell történnie bennünk, és akkor ehhez kapcsolódik az, hogy ne csak a magunk javára gondoljunk, hanem az összes lény javára gondoljunk. Összes lény javára gondoljunk. Mert ez nagyon fontos. Hát mondom még egyszer, hogy a mai ember gyerekkorban kéne megtanulni tudni, de gyerekkorunkban erre nem tanítanak meg bennünket. Gyerekkorunkban inkább arra tanítanak, hogy az élet egyfajta szórakozás, és igazából senki soha nem vállal semmilyen felelősséget, hanem mindenki csak sodródik, megpróbál ugye úgy tenni, mintha megfelelne a követelményeknek, de arról sincs szó, hanem csak valahogy a lehető legegyszerűbb, legkönnyebb módon venni az akadályokat, erről ezt tanuljuk meg ugye az iskolában, meg a környezetünkbe. És soha szó sincs arról, hogy az ember felelősséget vállaljon valamiért is. Ez egy nagyon nagy dolog, és gyerekkorban ezt nem tanultuk meg, felnőttkorban ez borzasztó nehéz már. De nem lehetetlen, tehát el kell kezdeni valamikor. és a felelősséget az önmagunkért kell vállalnunk, saját javunkért vállaljunk felelősséget, ami hát nem egy nagy követelmény végül is, mert hát a saját jólétünktől függ tőle, igaz? Ez nem egy nagy, és nem egy külső követelmény, itt nem arról van szó, hogy valaki megkövetel tőlünk egy bizonyos, hogy hívják ott, bizonyos dolgot, és akkor ő miatta teljesítenünk kell, hanem arra kell ráébrednünk, hogy hát miről szól az egész dolog, az egész életünk, az miről szól, és hát az életet nagyon el lehet pazarolni. Ugyanakkor az életünkből nagyon sok mindent ki lehet hozni. Csodálatos dolgokat lehet kihozni. Csak a mi tudatosságunkon múlik, hogy mennyire vagyunk tudatosak, mennyire vagyunk képesek kézbe venni saját magunkat. És ez a buddhizmusban ezt úgy hívják, hogy szanszkrit, hogy metri, vagy pedig tibetéről, hogy csampa. És ez azt jelenti röviden, hogy önmagunk felé irányuló együttérzés és gyöngétség, tehát gyöngéd gondoskodás, önmagunk felé irányuló gyöngéd gondoskodás, így lehetne talán fordítani. Ez tehát arra épül, hogy fölfogjuk, hogy mi a valódi javunk, az önmagában egy nagy dolog persze, az ember nem fogja föl, mi az ő java, nagyon távol állunk attól, hanem ugye a környezetünkből ugye lesünk el dolgokat, hogy mások mit csinálnak, és mi is próbálunk azzal azt csinálni, amit mások csinálnak. Nézzük, hogy ki mit csinálnak a sikeresebb, úgynevezett látszólag sikeresebb figurák, ugye, és akkor megpróbáljuk azt imitálni valami módon. Mi a szakmájuk, hogyan élnek, stb. És akkor megpróbáljuk azt a külsőségek alapján valahogy ugyanazt csinálni. Tehát ez az, ami ugye nem megy. De hát a mai világ sajnos így működik. Ebben nyilván érdekek vannak, hogy így működjön, és azért működik így. Minden esetre tehát az ember a szellemi útra akar lépni, akkor egész más dologról van szó, hogy arról van szó, hogy fölfogni a saját érdekünket, és azt következetesen művelni. Következetesen művelni. Hát van egy nagyon jó történet erről, ugye a mai ember, meg az okos ember arról szól, hogy 10 ostoba ember elmegy vadászni, és egész nap vadásznak, és akkor szépen este indulnak haza, és akkor az egyiknek eszébe jut, hogy hó, egész nap lövöldöztünk, megyünk haza, vár otthon az asszony, meg kéne nézni, hogy meg kéne számolni, hogy megvagyunk-e mind a 14, nem elvesztettünk-e valakit, nem előttünk le valakit, vagy valami. Tehát, hogy biztonság, hogy mondjam, hogy nyugodtan hazamehessünk, mert ha nem, akkor bizony nagy baj lesz. Na hát fogja is ez az okos ember, aki kitalált az egészet, leülteti magával szembe a többi 9-et, és elkezdi számolni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hú, azt mondja, baj van. Baj van, csak 9 ember van. 9 ember van, mi lesz itt? Hát megszámolja még egyszer. 1, 2, 3, 9. Akárhányszor számolja előről, hátulról, mindig csak 9 van. Na, azt mondja, nagy baj van, most mit csináljunk? Hát elkezdenek óbégatni, jajgatni, hogy na, hazamegyünk, mekkora nagy baj lesz. Kár volt az egész eljönni, milyen mostubák voltunk, jobb lett volna otthon maradni. És akkor így óbégatnak, mennek, hát találkoznak egy juhásszal, egy okosabb emberrel, juhásszal, és elmondják neki, hogy mi a bajuk. Hát azt persze rögtön látja, hogy 10 ember van. Azt mondja, na, segítek én nektek, én is megszámolok, hát hogyha csak rosszul számoltátok. Na hát erre fogja a juhász, azt mondja, betereli őket egy az akolba, és az akolnak van egy ilyen nyílása, ahol egyenként szokták kiengedni a juhokat, csak egy férfi a lyukon, azt mondja, ott pedig gyertek ki egyenként. Na hát akkor kijön az első, fogja a juhász, négy kézláb ugye kibújik az első, és akkor a juhász nagyot vág a fenekére, azt mondja, hogy egy. Jön a második, annak kettő vág a fenekére, azt mondja, hogy kettő. Aztán így megy tovább, 9, és akkor jön a tizedik, annak már tizet vág a fenekére, és mondja, hogy 10. Hát erre az emberek borzasztó, az ostobák borzasztó, megörülnek, hogy hát elfelejtik a bocit és mindent. Na, de micsoda szerencsénk van, meg vagyunk mind a 10. Hát nagyon megköszönik a juhásznak is, végül is boldogan hazamennek. Jó? Tehát boldogan zárult a napjuk, jó veréssel. A lényeg az, hogy ilyenek vagyunk. Tehát mi vagyunk ezek a ostoba emberek, a dharma szempontjából. Mert az ember mindent néz, mindent lát, de önmagát nem észleli, egyszerűen önmagunkat nem észleljük, ez a probléma. Önmagunkat nem észleljük. Tehát az első lépés az lett benne, hogy amikor bejövünk itt egy dharma előadásra, tanításra vagy foglalkozásra, akkor föltenni magunknak egyszerűen a kérdést, hol a 10. ostoba? Ez az első. Egy jó kis recept, egy jó kis koan. Jó kis koan, amivel kezdhetjük a tanítást. Bejövünk, akkor belépünk itt az ajtón, akkor fölteszünk. Hol van a 10. ostoba? És akkor körülnézünk, és hát nincsen sehol. És akkor eszünkbe kell jusson, hogy itt. Ja. Nem itt. Mindenkinek magának. Ja. Tehát ez az első ébresztő. Az első ébresztő. Egy nagyon egyszerű és praktikus dolog, de nagyon fontos. Nagyon fontos. Mert az ember csak bejön, befolyik, és akkor csak néz, meghallgatja a tanítást is, nem fogja föl, ez neki szól, csak azt fogja föl, hogy szórakoztató volt, vagy nem, vagy mennyire volt újdonság, meg minden, de ő semmit, ő magára nem vonatkoztat abból egy szót se, és akkor szépen elmegy, és akkor még másoknak is elmondja, milyen érdekes dolgokat hallottam, milyen szórakoztat, milyen jókat lehet nevetni, vagy ellenkezőleg milyen unalmas, vagy komoly, vagy nem tudom én, vagy milyen mély dolgokat hallottam, stb. És akkor, na és mit hallottál? És akkor elkezd mondani ezt, azt, de végül is semmit nem hallott meg, ami neki szólt volna. Mert a 10. ostobát elvesztette, elfelejtette. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos dolgok, és látszólag nagyon egyszerűnek tűnnek, de gyakorlatban, a valóságban ez sajnos nagyon is ránk vonatkozik. A rólunk szó. Nagyon a rólunk szó. Úgyhogy most itt van az alkalom, egy pár pillanatig csöndet tartunk, és akkor, abban a szünetben mit fogunk kérdezni magunktól? Hol van a 10. ostoba? Na, most akkor kérdezik. Ja. Ne kelljen most 10-et verni mindenkinek a fenekére. Ne kelljen, tehát ezt magunk végezzük el. Tehát mindezek az előkészületek nagyon fontosak ahhoz, hogy rádöbbenjünk, hogy a dharma az ez. Tehát a dharma rólunk szól, a dharma nekünk szól, a dharma azt jelenti, hogy mi kézbe vettük magunkat, és ezzel ugye kézbe vettük, elkezdtük azt a munkát, azt az óriási munkát, hogy kézbe vesszük a világ iránt való felelősségünket. Ezt csak úgy tudjuk, hogy önmagunkkal kezdjük. Tehát ott kézenfekvő, hogy mit tehetünk, az, hogy a világgal, a többi lényel mit tehetünk, az még nem kézenfekvő. Majd az lesz egyre inkább, de egyelőre meg kell találni azt, hogy mi kézenfekvő abban, hogy önmagamat kézbe veszem. Nagyon sok munka van. Ugye az ember a saját háza előtt söpörget ezt. Van egy csomó ilyen mondás. Azt kell megtanulni, hogy a saját házat tisztán tarts, és utána lehet ugye a szomszédnak segíteni. Vagy pedig ugye, hogyha valaki leprás, ugye, akkor nem tud a másokon segíteni, mert elkerülik messziről. Messziről. Ha mások látják, hogy ő leprás, akármennyire próbálja, ugye, hogy tudják, hogy takargatni, rejtegetni. Én jó vagyok, én frankó vagyok, én csak másoknak akarok segíteni. Ez nem megy. Mindenki látja, hogy nem vagyunk rendben. És elkerülnek. Elkerülnek. Nagy évben elkerülnek. Vagy ha nem is kerülnek el, csak hátunk mögött. Akkor, hát, beszél össze, azt se tudja, miről beszél. Nagyon szép dolgokat hallott már megint, és már megint jön elmondani nekem ezeket a fantasztikus szép dolgokat. Miért nem foglalkozik egy kicsit magával, miért nem dolgozza föl a saját problémáit, ugye? Az emberek nem bolondok, nem buták, látják ezt. Tehát mások hibáit jól látjuk. Na, ez a lényeg. Mások hibáit nagyon-nagyon jól látjuk, csak a saját egyébként nem. Ez nagyon nehéz. Jó? Most hogyan kell a dharmát hallgatni? A dharmát a szívünkkel kell hallgatni. Különböző stílusokban történik a tanítás. Vannak tanítások, amik úgy történnek, mint az iskolában. De az más. Az más. Tehát iskolában, dharma iskolában az ember ugye gondolkodási rendszereket, filozófiát, logikát, stb. Teológiát tanulhat, tehát ismereteket szerezhet, annak is nyilván megvan az értéke, de ezek ennél sokkal fontosabb az, amit úgy hívjunk, hogy a közvetlen tanítások. A közvetlen tanítások. Vagy lényegi tanítások, úgy is hívjuk őket. Lényegi tanítások. És tehát egy valódi dharma iskolában, amikor ezt az úgynevezett elméleti részt tanítják, akkor is olyan szempontból és olyan módon tanítják, hogy a lényegi tanítások által közvetlenül rámutatnak ezeknek az ismereti dolgoknak a jelentőségére is. Tehát ezt nagyon fontos érteni. Tehát egy valódi élő hagyományban ez így történik. Tehát nincs elválasztva az elmélet. Ez egyébként ez, amit őszentség a Dalai Láma mondott, hogy amikor itt járt Pesten legutóbb, hogy szerinte az iskolának úgy kellene működnie, hogy 50%-ban ismereteket ad át, 50%-ban a teljes ember neveli, tehát oktatás és nevelés kell, hogy 50-50%-ban szerepeljen. És a hagyományos buddhista iskolák így működnek. Így működnek. Tehát soha nincs az, hogy egy teológiai egyetem például, ahol nem folyik a nevelés, az egész ember nevelése. Ilyen nincsen. Ilyen nincsen. Tehát a teológiai egyetemek azok alapvetően holostorokban működnek, és szerzetesek vesznek részt, és ez pedig azt jelenti, hogy a szerzetes az esetleg már 6-7 éves kora óta szerzetes, és nagyon alapos nevelésben részesült már, és miközben ugye az iskoláit ugye végzi sok-sok éven át, esetleg 20-30 évig is tanulnak sokan, végig nagy nyomaték van az egész ember nevelésén, és nem csak az ismeretek szerzésén. Úgyhogy mondhatjuk bizonyos értelemben, hogy az ismereti rész, ugye az oktatási rész, az az iskolás rész, de mindig ott van a lényegi tanítás mellette. A lényegi tanítás pedig, mondjuk így, az pedig a nevelési rész. Tehát ami közvetlenül a szívünkhöz szól, az egész emberhez szól, és amit egész másképp kell fölfogni. Tehát azt kell, ugye ez önismeretre nevel bennünket. A lényegi tanítás mindig önismeretre nevel. Az oktatás az ismereteket ad át. A lényegi tanítás, az egész ember nevelése, az pedig önismeretre nevel. Ja? Tehát ez a lényeg, ezt kell megértenünk. Tehát most, amikor itt ezt a tanítást fogjuk hallgatni, akkor ezzel mind a két dolog rész jelen lesz. Ja? Mind a két dolog jelen lesz. És mondanom csak el, hogy a fontosabb dolog mindig a nevelési rész. Különösen nekünk. Hát mi aztán már tényleg felé vagyunk ismeretekkel. Lehet, hogy azok zavaros össze-vissza ismeretek, és hosszú távon teljesen értéktelenek. De felé vagyunk ismeretekkel, és amikor a dharma tanítást hallgatjuk, akkor tanuljuk meg megnyitni a szívünket, az egész embert, ja? A lényegi tanítások, tehát a nevelési rész felé. Ez pedig azt jelenti, hogy az eddigi emberi bölcsességünk és tapasztalatunk fényébe állítsuk azt, amit hallunk. Mindig. Ja? És engedjük, hogy a tanításoknak tehát a lényegi tanítások megérintsék a szívünket. Tehát mint emberek formálódjunk általa. Teljesedjünk általa. Ja? Tehát mérjük össze a hallottakat mindig azzal, akik vagyunk. Azzal, akik vagyunk. És ne úgy közelítsük meg, hogy na ez milyen érdekes, ezt még nem hallottam, és akkor ez nagyon jó, és akkor hú, ezt elmondom a XY-nak, hú, hogy meg fog lepődni, de jó lenne, ő is itt lenne, stb. Stb. Az ember így szokott gondolkozni, ugye? Ja, mindig ugye a kíváncsiság, az újdonság, stb. Ez csak egy szórakozás. Tehát próbáljátok meg ezt megérteni, most ez persze első alkalommal ez még nem alakul ki, ehhez sokat kell dolgozni magunkkal, hogy ez kialakuljon, lehet, hogy évekig. Évekig, de most el lehet kezdeni, ma. Ezt el lehet kezdeni, aki még nem kezdte el, az ma elkezdheti. És itt ebben a, ennek a kialakításában tehát nagyon fontos az a egyetemes felelősségérzet, hogy egy olyan, a lényeknek egy olyan családjába tartozunk, amely elszakíthatatlan, tehát egyetlen egy lényt sem lehet kitépni belőle, minden lényeg nagyon erős kapcsolatban vagyunk, csak esetleg jelen pillanatban ez az erős kapcsolat nem érezhető, de lehet, hogy a jövő életünkben, vagy már holnap, például holnap ugye nekünk jön valaki, elüt egy autó, teljesen ismeretlen ember, és akkor kiderül, hogy hát milyen fontos kapcsolatunk van. Ja? Tehát lehet, hogy az ember olyan találkozásban részesül, ugye, például egy baleset révén valakivel, akit nem is ismer, kiderül, hogy ennek az embernek nagyon sokkal tartoztunk. Tehát egész hátralevő életünket befolyásolhatja. Például az ember nyomorék lesz, vagy pedig meghal. Meghal egy ismeretlen ember, például elgázolja. Ja. Ez azt jelenti, hogy az az ember, bár sokáig ugye a kapcsolatunk lappangó természetű volt, egyszer csak megjelent az életünkben, és egy nagyon-nagyon jelentős dolgot követett el velünk kapcsolatban. Ugye? Ez azt jelenti, hogy valami múltban történt, és ennek ez a folytatása. Tehát nem tudhatjuk, hogy ki a fontos és ki a kevésbé fontos az életünkben, mindenki nagyon fontos. Egy olyan háló, a lényeg családja egy olyan háló, amit nem lehet eltépni, nem lehet elszakítani. Tehát egyfajta egyetemes felelősségtudatot kell kialakítani, és azon belül ugye önmagunkat kézbe kell venni, gyöngéden, gondoskodva. És még egy nagyon fontos dolog van, a tiszta szemlélet. Tiszta szemléletet kialakítani. Tiszta szemléletnek az egyik alap jelszava az, hogy ne átkozz a sötétséget, gyújts világot. Ne átkozz a sötétséget, gyújts világot. Ja. Tehát ne esünk abba a hibába, például, hogy a Dharma hallgatók vagy gyakorlók vagyunk, hogy na, Dharma ilyen fantasztikus, stb. És akkor egyre jobban látjuk mindenkinek a hibáját, az egész világ hibáját. És akkor rámutatunk mások hibáira, hogy ez azért, ebbe ez a rossz, ebbe az a rossz, ez ezért rossz, ez azért rossz, és akkor mindenről megvan a véleményünk, mindenben látjuk a hibát. Ezt értjük az alatt, hogy átkozni a sötétséget. Mindenben látni a hibát, és átkozni a hibákat, tehát szidni a hibákat, rámutatni, kimutatni a hibákat, kritizálni, stb. Ennek semmi haszna nincs. Ez végtelen dolog. Soha nem ér véget ez a fajta processz. Hanem ezután egy nagy lélegzetet kell vennünk, és egy nagyot kell lépnünk önmagunkkal, és meggyújtani a saját fényünket. Saját fényünket. Ugye? Ugyanennek a kis jelmondatnak, ez egy tanítás, Buddától származó tanítás egyébként. A másik fele az, hogy egyetlen gyertya fénye eloszlatja végtelen, tesz, ezer kalpa, ezer világkorszak, számtalan világkorszak sötétjét. Ja. Egyetlen egy gyertyafénye eloszlatja számtalan világkorszak sötétjét. Ja. Egy pici gyertya, ha meggyújtjuk a végtelen sötétségben, hát világosságot ad. A sötétség nincs hatalma fölötte, akármilyen mondjam, régóta, hát akármilyen hatalmas, masszív sötétségnek látszik, számtalan világkorszak óta sötét van, hatalmas tér, minden sötét a térben. Egyetlen egy gyertyát gyújtunk, a sötét nem tudja eloltani a gyertyát. A sötét nem tud mit kezdeni a gyertyával, illetve a fénnyel. Viszont a fény be tudja világítani a sötétséget. Mindenhol látszik. Tehát erről lenne szó, tiszta szemlélet, gyújtsuk meg a saját világosságunkat, saját világunkat, saját fényünket, és ezzel foglalkozzunk. És ne azzal, hogy kinek mi a hibája, ki hol követel hibát, tévedést, félreértést, stb. Nem, az egy végtelen dolog. Biztos úgy van, lehet, hogy úgy van, de végtelen dolog, ha abba öljük az energiánkat, akkor önmagunk energiáját, tehát önmagunkkal teszünk rosszat. Önmagunk energiáját éljük föl teljesen eredménytelenül, mert az végtelen. Tehát nem lesz semmivel jobb, semmi, azáltal, hogy ugye a hibáit hangoztatjuk, és szidjuk. Ja, hát egyetlen egy dolgunk van, meggyűjteni a saját fényünket, és aztán ezt a fényt tápolni. Ezt a fényt tápolni. És amikor az a fény elég erős lesz, akkor már nem csak nekünk lesz belőle hasznunk, hanem akkor már másoknak is világít ez a fény. Először csak kis gyertya, pislákol egy kis burokban, ugye, mint egy kormos lámpa belsejében pislákol egy kis fény, kívülről nem is látszik. Aztán ez a fény erősödik, a korom tisztul, és akkor kezd látszódni kívülről. Egyre többen látják, egyre többen örülnek neki, egyre többen rádöbbennek, hogy hát ők ugyanezt megtehetik, ők is meggyújthatják a saját belső lángjukat. És ezen a módon működik. Tehát ez legyen a hozzáállásunk, amikor dharmával foglalkozunk. Nagyon fontos. Nagyon fontos. És akkor lesz eredménye a fáradozásunk, munkánknak. Akkor lesz eredménye. Akkor nagyon gyorsan és nagyon hatékony eredménye lesz. Tehát ne átkozz a sötétséget, gyújts világot. Gyújts meg a saját belső fényed. Most a mai tanításnak a témája a nagy boldogság birodalma. Ez pedig egy tanítás sorozatnak az utolsó szakasza. Ugye, akik itt voltatok, tudjátok, hogy a böjtös meditációról, a nyungnéről beszéltünk most hosszabb időn keresztül, kb. Egy éve talán, már nem is emlékszem, hát több is, mint egy éve. A nyungnéről beszéltünk szombati alkalmakkor, ami nekünk az egyik fő gyakorlatunk, igaz? Tehát teli holdkor szoktuk végezni ezt a meditációt, kétnapos böjtös meditáció, majdnem minden teli holdkor, és de ennek a részletes magyarázatát vettük át. Most természetesen ez megvan hangszalagon, és aki érdekel a minne, azt tudom ajánlani a figyelmébe, hogy hallgatgassa ezeket a dolgokat, mert magán a nyungnén, hogyha eljöttök a nyungnére, akkor ott nem nagyon nyílik mód részletes magyarázatokra. Csak a legszükségesebb magyarázatokkal tudunk foglalkozni. És tehát a nyungne végén ott van ez a nagy boldogság birodalmának az inspiráció, az ösztönző imája, és azzal fogunk ma foglalkozni délelőtt és délután. Hát nem túl részletesen, mert az elég hosszú ima, és ugye az időnk az elég rövid. Az első dolog, amit ugye meg kell állapítani, azt mondjuk, hogy le kell szögezni, azt mondjuk, hogy a nagy boldogság birodalma, és akkor rögtön arra gondolunk, hogy valamiféle távoli birodalomról beszélünk. Nem, ezt felejtsük el. Ez a birodalom bennünk van, ez a mi elménknek egy birodalma. Az elménknek számtalan birodalma van. A elménk az folyamatosan alakítja ki a birodalmait. Mondhatjuk, hogy minden gondolatnak van egy holdudvara, vagy egy erő mezeje, egy energia mezeje. Minden gondolat kialakít egy kis világot. És akkor a nagyobb, erőteljesebb gondolatok azok mondjuk így, hogy érezhetőbb világokat alakítanak ki bennünk, vagy olyan gondolatok, amikkel sokáig huzamosan foglalkozunk, például ugye, amit a iskolákban, a neveltetésünk, vagy a iskolába járásunk folyamán, ugye sok éven keresztül kialakítottunk egy szemléletet, ugye, egy szemléleti rendszert. Ennek is megvan, ez is egy világ, egy gondolati világ, amit ugye kialakítottunk, és amit fönntartunk, akarva, akaratlanul, mert ugye ezt tanultuk meg. De ilyen világokról van itt szó, tehát az elmének számtalan világa van, de lehet ezeket a világokat mondjuk összesíteni kétféle osztályba, és ezt úgy hívjuk, hogy az egyik a kényszerűség világai, a másik pedig a szabadság világai. Tehát a kényszerűség tudatállapotai és a szabadság tudatállapotai. Ez a kétféle alapvető osztálya van a tudatvilágainak. Kényszerűség világai azok, amelyek ugye a belső kényszerek alapján alakulnak ki. Öntudatlanul, vagy ha tudatosan is, de nem szabadon. Tehát karmikus kényszerek alatt. Bennünk lévő szokások, beidegződések, kényszerek, belső kényszerek, hajlamok, tendenciák, tehát alapvető meghatározottságok alapján bennünk beépült kényszerek, hajlandóságok alapján kialakuló tudatállapotokról van itt szó. És itt gondolhatunk főleg két dologra, az egyik a gondolataink, tehát a gondolataink, hát ideológiák, szemléleti rendszerek, stb. Hogyan alakítják ki a világunkat, igaz? Másrészt pedig az érzelmeink hogyan alakítják a világunkat. És akármelyikre is gondolunk, tehát ugye amikor egy gondolat hatalmába kerülünk, akkor ugye annak a színezi meg, ugye, annak a hatása alatt látjuk a világot. Igaz? Hát ez nagyon egyszerű. Például, hogyha egy botanikus kimegy a természetbe, akkor mit lát, ugye, a gondolati fölkészültsége alapján, és hogyha egy városlakó, aki talán még sose volt a természetbe, kimegy, akkor mit lát? Ugye, két teljesen különböző dolgot lát, és ez pusztán a gondolati fölkészültség miatt. Hát ugye a botanikusnak nagyon sok különböző ismerete van a növényvilágról, vagy kimegy egy vadász ugyanabban a természetben, az mit lát, igaz? Vagy kimegy egy szerelmes pár ugyanabban a természetben, és az mit lát? Hát az semmi. Csak egymást látják. Ja? Tehát ez a gondolati rész. Ez a gondolati meghatározottság. A másik, az érzelmi meghatározottság pedig az, amikor mi magunk ugye különböző érzelmek hatásai alá kerülünk. Például, amikor az ember dühös, teli van haraggal, vagy esetleg gyűlölettel, akkor hogyan látjuk a világot, illetve egy bizonyos embert, akire dühösek lehetünk például, lehet, hogy egy közelálló, egy családtag, valaki, mit tudom én, az élettársunkra, vagy valakire haragszunk, mert megharagított bennünket, akkor hogyan látjuk őt, és amikor lenyugszunk, vagy kifejezetten vágyak, jó érzések, vágyak születnek bennünk, amikor tetszik nekünk, amikor vonzódunk hozzá, akkor hogyan látjuk ugyanazt a személyt, mit jelent nekünk ugyanaz a személy. Ja. De lehet ez bármi más is, nem csak személy. Bármi más. Amikor ugye például van egy kinézünk magunknak egy autót például, és azt mondjuk, hú, ez az autó, az az álmaim autója, ezt akarom, stb. És akkor esetleg megvesszük az autót, és utána kiderülnek róla ez is, meg az is, meg az is, és akkor hogy látjuk? Akkor elkezdjük utálni az autót, igaz? Tehát amíg nem derültek ki a hibák, az igaz egy isteni csoda, és amikor ugye kiderülnek a problémák, akkor pedig az ember ugye egész másképp látja. Ja? Tehát ezek a belső kényszerekből fakadó világok. És itt még egyszer, tehát a gondolatok és a érzelmek játszanak nagy szerepet. És hát ezt azért mondom el, hogy mostantól kezdve próbáljuk meg ezt bevezetni az élet szemléletünkbe, önmagunk szemléletébe elsősorban, és figyeljük magunkat, hogy a gondolataink mennyire meghatározóak a tapasztalataink számára, és az érzelmeink is mennyire meghatározóak. Tehát egy és ugyanazon dolog mennyire más-más dolgot jelenthet, attól függően, hogy milyen gondolatok vannak bennünk, illetve milyen érzelmek vannak bennünk. És egy fontos szó a csőlátás, tehát itt mind a kettő csőlátást okoz. Az gondolatok is, és az érzelmek is. Tehát egy beszűkült látásmódot. Egy valamit látunk, és aztán annak a környezetét már nem látjuk. És ez egy óriási torzulást okoz a világszemlélet. Tehát ezekkel szemben a kényszerű világaink, tehát a kényszerűségből fakadó világainkkal szemben vannak a szabadság alapú világok, amelyeknek a lényege pedig az, hogy szabad tudattal tapasztaljuk ezeket az állapotokat. Tehát a tudatunk alapvetően szabad, mentes ezektől a görcsös, meghatározó belső kényszerektől. Tehát a szabadság világai. A szabadság világait úgy is lehet hívni, hogy a megvilágosult tudat világai, és ebből is sokfajta van. Sokfajta van, mert a megvilágosult tudat az sem egy homogén, egy szintű vagy egysíkú dolog, hanem az egy hihetetlen gazdagság, a szabadság világa, a megvilágosulás világa, egy hihetetlen gazdagság, hihetetlen, kimeríthetetlen gazdagság és változatosság, és tehát számtalan birodalma van. És az egyik csodálatosabb, mint a másik, és minden egyes birodalom maga is kimeríthetetlen gazdagsággal rendelkezik. Tehát ezek közül, a birodalmak közül egy az, amivel most foglalkozunk, amit úgy hívunk, hogy a nagy boldogság birodalma, vagy tibetül úgy mondjuk, hogy a Devachan, vagy szanszkritul úgy, hogy a Sukhavati birodalom. Tehát ezt próbáljátok nem elfelejteni. Végső soron rólunk szól minden, rólunk, mi bensőnkről szól az egész. A nagy boldogság birodalmáról azt tanítják, hogy egy magas szintű nirmánakája tiszta birodalom, amely egyben egy hidat jelent, vagy hidat képez az alacsonyabb szintű szambolkája birodalmakhoz. Ja. Ez a nirmanakája és a szambolkája, ezek szanszkrit szavak, amelyek magyarra fordítva azt jelentik, hogy jelenéstest, illetve boldogságtest. Ezek a megvilágosult tudatnak a különböző aspektusai, különböző oldalai, vagy szintjei, azt is lehet mondani. És ez a birodalom, tehát a nagy boldogság birodalma megfelel az első bodhisattva szintnek. Ja, mint tudjuk, 10 bodhisattva szint van. A 10. után jön a 11., ami a tökéletesen megvilágosult Buddha állapot. És tehát az első szintnek megfelel a Devachan, a nagy boldogság birodalma. Ez már a szabadság birodalma, ezt ne felejtsük el. Tehát alapvetően különbözik a kényszerek birodalmaitól, kényszerű lét körétől, és annak az összes birodalmától, mert itt már a kényszerektől megszabadultunk, és a szabadság az alapvető tényező. Ez tehát azt jelenti, hogy kiléptünk a kényszerek köréből, az újjászületés kényszerű köréből, és tehát nincs többé, nem állunk többé annak a kényszernek a hatása alatt, hogy vissza kell egy bizonyos módon születnünk a kényszerek világába. És ez mit jelent? Ez sok mindent jelent. Sok mindent jelent. Ez azt hiszem, nagyon fontos megérteni, hogy miről van itt szó, mert az emberek ezt teljesen félreértik. Ezt a történő születést, hanem a hétköznapi életben. A pillanatról pillanatra újjászületünk, tudni élni. Pillanatról pillanatra újjászületünk, minden nap, minden pillanatban újjászületünk. Ami elmúlt, az elmúlt, az meghalt, mondhatjuk, és minden pillanatban kezdődik valami új. És ez mi vagyunk. Tehát mi kezdjük újra, minden pillanatban mindent újra kezdünk, végső soron. Bár ez nem tűnik úgy. Most pontosan erről van szó, hogy miért nem tűnik úgy. Azért, mert egy csomó kényszerűséget hozunk magunkra. Csomó kényszerűség, egy csomó beidegződés, szokás, meghatározottság. Ezt cipeljük magunkkal, és ezek révén nagyon be vagyunk korlátozva, és úgy tűnik a dolog, mintha valahogy folytatódnának a dolgok, egy folytonosság lenne. Ja. Pusztán azért, mert a múltbeli cselekedeteink kényszerei egyfajta lehatároló rendszert alakítanak ki számunkra, és mi ennek a keretén belül tudunk csak létezni és cselekedni. Tehát nagyon-nagyon meg vagyunk határozva. És ez minden pillanatban működik. Minden pillanatban működik. Ezzel szemben van a szabad ember, aki már megszabadult ezektől a kényszerektől, tehát nem cipeli magával a múlt terhét, hanem minden pillanatban látja a pillanat frissességét. És a pillanatban rejlő korlátlan lehetőségeket. És ez nagyon fontos. Minden pillanatban korlátlan és számtalan lehetőség rejlik. És egy szabad ember ezeket a lehetőségeket tisztán látja, szabadon látja. És ezért az élete szabadság és boldogság. Ezzel szemben a kényszerű létben küszködő ember nem látja a pillanat által kínált lehetőséget. Miért? Mert csőlátása van. Mert a magával hozott terhek beszűkítik őt. Beszűkítik. Tehát egyfajta görcsös és hogy mondjam, kényszerű, görcsös és kényszerű állapotban van az ő tudata. És ezek a görcsök és kényszerek jelölik ki számára a lehetőségeit. Most attól függően, mennyire görcsös a tudatunk, lehet, hogy nem is látunk semmilyen lehetőséget. Az ilyenek emberek ugye elveszik a életkedvüket, depresszióba süllyednek, és hát tönkre mennek. Ugye? Vagy lehet, hogy valami egy lehetőséget esetleg mindig látunk, és akkor azt űzzük, és annak azután futunk. De lehet, hogy az a lehetőség nagyon-nagyon tévútra visz bennünket. Azt hiszük, hogy látjuk a helyes dolgokat, közben arról szó sincs. Csak mondom, egy csőlátásunk van, és csak egyetlen egy dolgot látunk, és beszéljük magunknak azt, hogy az a reménysugara, az a vezérfonal, és ez az, ami ugye az életünk értelme. És közben lehet, hogy ez egész teljesen hibás. Tehát sokfajta változata van ennek is. Sokfajta változata van. Ugye alapvetően 6 világról beszélünk, ezért most nem akarok részletesebben kitérni, de mert hát 6 világról beszélünk, a buddhizmusból beszélünk a gyűlölet világáról, amikor a gyűlölet erős érzelme szűkíti be a tudatunkat, és akkor ugye mi gyűlölünk, és úgy érezzük, hogy minket is gyűlölnek, ezt írjuk, hogy a pokol világa. A második a sóvárgás, kielégíthetetlen vágyak állapota, amikor a vágy, a sóvárgás, fösvénység szűkíti be a tudatunkat. Ezt írjuk, hogy az éhes szellemek világa. Aztán a következő az ostobaság világa, amikor az ostobaság, a butaság, közöny szűkíti be az elménket, ez pedig az állatok világa. Aztán van a irigység és féltékenység, az állandó konkurencia, harc világa, amikor ezek az érzelmek szűkítik be az elmét, ezt írjuk úgy, hogy a félistenek világa, vagy harcos istenek világa. És aztán van a büszkeség, gőg, önelégültség, önteltség világa, tehát amikor ezek az érzelmek szűkítenek be bennünket, ezt tudjuk, hogy az istenek világa. És aztán van az embervilág, az pedig egy olyan világ, amikor mind ez az 5 alapvető érzelem váltakozva szűkíti be a tudatunkat. Egyszer ez, egyszer az, vagy azután ezeknek a keverékei, tehát nagyon árnyalt keverékek, az különböző érzelmek keverékei szűkítik be az elménket. Tehát ezt hívjuk úgy, hogy a 6 világ. Tehát ezzel szemben van a tiszta elme világa, a szabad elme világa, és ezek közül az egyik a nagy boldogság világa. Igaz? És tehát ez teljes mértékben már külön kívül van a 6 világ által meghatározott kényszerülét körén. Ez tehát azt jelenti, visszatérve a hétköznapjaink tapasztalataira, hogy ugye aki a 6 világban vergődik, akár az emberlétben, vagy pedig bármelyik másikban, annak tehát nincsenek igazán szabad választásai, még hogyha esetleg ő úgy is hiszi, hanem a benne élő kényszerek és görcsök vezetik őt teljes mértékben a választásaiban. Igaz? És ezért tehát ezt hívjuk úgy, hogy kényszerű újjászületés. Tehát amikor egy új pillanatban újra születünk, hát a jelen pillanatban újjászületünk, ez a születésünk már egy görcs. Tehát a kényszerek velünk jönnek. És az újjászületés lehetőségeit nem tudjuk kihasználni. Mert a múltunk meghatároz bennünket. Behatárol bennünket. Ja? Ez tehát a szamszára, a létköre, a kényszerű létkör. Ezzel szemben, aki elérte az első bodhisattva szintet, vagy a szabadságnak bármely más szintjét, az az ember szabadon születik újjá. Tehát ugye a jelen pillanatra alkalmazva, a pillanatban egyszerűen szabadon látja a lehetőségeket, a pillanat által fölkínált lehetőségeket, és azok közül szabadon tud választani. Ezt hívjuk úgy, hogy megszabadult a kényszerű újjászületésektől, kilépett az újjászületések köréből. Tehát ha ezt olvassuk valami könyvben, akkor értsük, hogy erről van szó. És ahogy ez érvényes, ugye a pillanatról pillanatra történő folytonosságban, ugyanúgy érvényes természetesen az életről életre történő folytonosságban is. Tehát valamikor ez a testünk meghal, igaz? A tudatunk nem pusztul el, az folytatja létét, mint egy valós létező energia, és aztán a benne lévő, a tudatban lévő, ugye, meghatározó tényezők, tehát amiről beszélünk, ugye, a kényszerek, kényszerítő tényezők hatására aztán talál magának egy új létformát a tudat. Újjászületik, és akkor vesz belőle ember, vagy állat, vagy valami más. És azon belül is, tehát például, ha embernek születik, a kényszerek ugye révén kialakul az, hogy férfi lesz, vagy nő, egészséges lesz, vagy beteg lesz, milyen országba születik, kik lesznek a szülei, milyen körülmények várják, hosszú életű lesz, rövid életű lesz, és így tovább, és így tovább. Tehát ezt mind-mind a tudatban lévő kényszerek alakítják ki az olyan egyszerű, közönséges lények esetében, mint mi vagyunk. Tehát ezzel szemben, amikor arról beszélünk, hogy már megszabadult valaki ettől, ezektől a kényszerektől, akkor ő szabadon tudja megválasztani, hogy hol akar születni, ja, világ melyik pontján akar születni, kik legyenek a szülei, ja, és egyáltalán az életét a kezébe tudja venni felelősséggel és szabadon. Azt mondják a tanítások, hogy a nagy gyönyör, vagy nagy boldogság birodalma, az a végtelen fény Buddha, a szanszkritul Amitabha Buddha birodalma, és ez a birodalom 10 nappal ezelőtt jött létre. Mit jelent ez? Ez a 10 nap, ez 10 világkorszakot jelent. Méghozzá 10 nagy világkorszakot. A nagy világkorszak pedig azt jelenti, hogy az egy óriási nagy időtartam, években talán ki se lehet fejezni. Nagyon sok nullát kell odaírni a végére. Egy hatalmas időtartamot jelent. Annak az időtartamát, ami alatt egy világegyetem a üres térben kialakul. Ja. Tehát először mondjuk így, hogy van az üres térnek egy hosszú időszaka, amit még úgy is nevezünk, hogy 20 kisebb világkorszak, tehát a nagy világkorszakon belül vannak ezek a kisebb világkorszakok, tehát 20 világkorszakon keresztül üresség van, utána 20 világkorszakon keresztül van a kialakulás ideje, amikor létrejönnek azok a feltételek, hogy a lények meg tudjanak jelenni a világban, utána 20 világkorszak a fennállás korszaka, amikor is 20 világkorszakon keresztül a lények ugye betöltik a világegyetemet, és ugye élik az életüket. Majd 20 világkorszakon keresztül pedig a hanyatlás korszakáról beszélünk. Tehát ez, mondom, mérhetetlen szavakban, számokban kifejezhetetlen idő, és a jelen időben azt mondják, hogy a hanyatlás korszakában vagyunk már, de tehát ez nem jelenti azt, hogy rövid időn belül ugye a világétel meg fog semmisülni, hanem egy óriási időről van még itt szó, mire ez be fog következni. És egy ilyen világkorszaknyi idő felel meg egy napnak a nagy boldogság birodalmában. Tehát egy világkorszak az itt, az ott egy nap. És amikor azt mondjuk, hogy 10 nappal ezelőtt jött létre a Devachan, boldogság birodalma, az 10 ilyen napot jelent. Tehát azt jelenti, hogy 10 nagy világkorszakkal ezelőtt született meg. És hogyan született meg? Tehát egy szellemi birodalomról van szó, ugye? Szellemi birodalom azt jelenti, hogy ebben az esetben, hogy Amitabha Buddha, a végtelen fény Buddhája, a tiszta kívánságaiból hozta létre ezt a birodalmat. Tiszta kívánságai. Tehát megszületett benne a lények segítésének a kívánsága, szándéka, és ebből a nagyon erős együttérzésből táplálkozó gondolatból alakította ki ezt a szellemi birodalmat azon a módon, amiről már beszéltünk, igaz? Tehát minden gondolatnak van egy holdudvara, minden gondolat egy bizonyos világot létrehoz, tehát ő ezen a módon hozta létre ezt a világot, és ez az ő, ez a Buddha, itt megint csak ne gondoljunk arról, hogy valami távoli lényről van szó, aki rajtunk kívül létezik, ez valami, ez is a mi tudatunk, tehát Amitabha Buddha is a mi szellemünk, elménk. És ezek a világkorszakok is mind a tanúi voltunk mi, tehát a mi elménk kezdettelen idők óta létezik, mi elme energiánk. Hát ez az egész mi rólunk szól, ezt ne felejtsük el. Hát ez végtelen belső gazdagságról van itt szó, világok jönnek, világok mennek, és az elménkben játszódik ez le, mind. Ez mind a mi elménkben játszódik le. A szabad állapotok, a zavaros állapotok, szabad erők, tiszta erők, a zavaros erők, ez mind a mi elménkben működő dolgok. Hát Amitabha, aki kigondolta a Devachant, na az mi vagyunk, a mi elménk megvilágosult aspektusa Amitabha. A Devachant, ami vár ránk, csak arra vár, hogy mikor lépünk be, az megint csak a mi elménkben, mi elménk egyik bugyra, mondjuk így. Tehát csak tőlünk függ, hogy mikor lépünk mi be ebbe az állapotba. És a világkorszakok, ezek mind a mi elménkben lejátszódó dolgok, óriási dolgok, persze, ezek mind óriási dolgok, vagy a világkorszak, vagy a Devachan, óriási dolgok. Ez mind a mi elménk. A mi elménk az végtelen, hatalmas gazdagság, és ez mind elfér az elmébe. A mi saját elménkben. Ezt ne felejtsük el. Tehát próbáljunk meg magunkra mostantól kezdve így nézni. És ez kapcsolódik közvetlenül a tiszta szemlélethez, amiről beszéltem. Tehát ha így tudunk magunkra nézni, akárcsak egy pillanatig, akkor már meg is gyűjtöttük a belső fényt. Akkor már tudjuk, hogy sokkal többek vagyunk, mint az a kis szerencsétlen, aki esetleg, nem tudom én, egy trabantra spórol, ugye, és zsíros fényre teszik közben, igaz? Vagy még annál is egyszerűbb dolgokra, ugye? Tehát sokkal többek vagyunk ennél. Bennünk van az Amitabha, bennünk van az Devachan, bennünk vannak a világkorszakok, minden bennünk van. Mi vagyunk. Ez egy kicsit elgondolunk, erre kicsit rágondolunk, és most próbáljunk erre rágondolni, mint önmagunkra. Már ki is gyulladt a belső fény. Próbáljuk, tehát önmagunkra vonatkoztatni mindezt. lássuk bent magunkban, amit Ábát, lássuk az Dévacsony csodálatos birodalmát, terét csodákkal. Ja? Lássuk magunkban a világkorszakok kibontakozását, fönnállását, megsemmisülését. Mind bennünk van. És ha akarunk, erre mind emlékezhetünk. Tehát egy megvilágosult, egy Buddha, ezt mind látja. Erre mind emlékszik. Erre mind emlékszik. Mi csak azért nem emlékszünk erre, mert most kicsit be vagyunk ott a fiákban. Zsákolva. Berúgtuk a fejünket egy zsákba. Azért nem látjuk az egészet. Jó? Jó ez így? Jó? Most egy kicsit jobb, mint az ezelőtt volt, nem? Nem? Kicsit, minden kicsit jobb lett, mint amilyen ezelőtt volt, nem? Nem? Hát remélem. Kicsit. Picit. Hát legyen jobb. Különben, hogy figyel. Minden fölösleg. És hogy még jobb legyen, egyetek egy kis szobot. Tehát a Dévacsen az úgy született meg körülbelül, ugye, hasonlattal élve, az embernek van egy kis kutyája, ugye, és akkor arra gondol, hogy hát szegény kutyának jó lenne egy pólja, egy háza, igaz? Lenne kutyának itt háza, igaz, hogy biztonságban érezhesse magát, kicsit boldogabb legyen, kicsit minden jobb legyen neki, oda mindig be tudjon húzódni, akkor érezze, hogy őt védelmet kap, és tudjon ott aludni, ne essen rá az eső, stb. Tehát megfogalmazódik az emberben egy ilyen kívánság először, ugye? A kutya javának, a kívánsága. Jót kívánok a kutyának. Biztosítani akarok neki egy kis menedéket, egy kis boldogságot ebben a nagy világban, igaz? Tehát ehhez hasonlóan gondolkozott a Buddha Amitabha. Ja? Vagyis a mi megvilágosult Buddhánk itt bent. Ugye itt van ez a sok lény, ezek mi vagyunk. És az még de jó lenne, hogyha lenne nekik valami kis menedékük ebben a nagy fergetekben, ahova be tudnak húzódni. Ja? És akkor ebből a kívánságból létrehozta a Dévacsent. Ugyanúgy, ahogy mi létrehozzuk a kutyának aztán a házat. Elmegyünk ugye Tesco-ba, és akkor kiválasztjuk a megfelelő kis házikót, méretre, meg árban a legmegfelelő kis házikót, akkor hátunkra veszük, felszállunk a buszra vele, vagy ha szerencsénk van, akkor a szomszéddel eljött velünk, és az ő kocsiján hazavisszük. Még szerencsésebbnek tűnünk, akkor a saját kocsinkon visszük haza. Ja, és akkor attól kezdve a kutyusnak van egy kis menedéke, egy kis biztonsága, igaz? Na hát így hozta létre pontosan Amitabha ezt a Dévacsent a mi számunk. Ez a mi kis kutyavólunk, ahova behúzódhatunk. Csak meg kell találni a módját. Aztán a kutyát be kell szoktatni oda, igaz? Nem elég, hogy megvan a kutyavól, ha a kutya nem akar bemenni, akkor nem ér semmit az egész. Tehát így van a Dévacsennel is. Most ott tartunk, hogy már tudjuk, hogy van, sőt, ha jól figyeltetek, már ki is van írva a nevünk rá. Már ki is van írva a nevünk. Egy blöki. Most már csak be kell szoknunk oda. Be kell találnunk oda, és aztán oda kell szoknunk. Ja? Most arról lenne szó, hogy hogyan lehet végül is oda beszoktatni magunkat. Ahhoz kell egy módszer, igaz? kell egy módszer. És a Nagy Boldogság Birodalmában négy lépésből álló út vezet. Négy dolog kell. Erről a négy dologról lesz itt szó. Röviden és velősen. Hát az első alapvető dolog az, hogy az ember akarja. Akarja. Igaz? Akarja. Akarjunk oda menni. Tudjunk róla, hogy létezik, igaz? Tehát a kutyának meg kell mutatni, hogy itt a házad, itt van. Lássa, hogy van. A másik pedig, hogy akarja, hogy az a ház az övé legyen. Be akarjon oda menni. Igaz? Aztán persze van olyan is, hogy mindig a más házába akar a kutya bemenni. Ilyen volt a Szertje, az mindig a Mati házába akar bemenni. Mert az nagyobb volt, magasabb volt és szebb. És a kutyáknál ez nagyon fontos, ez rájöttünk. Amióta több kutyánk van, rájöttünk, hogy milyen fontos a kutyáknál. A rangsor. Hát erre gondolt Amitába is, úgyhogy a Dévacsony nagyon szépen és nagyra csinált. Ne érezzük, hogy ez rangon alul van nekünk. Ja? Tehát ez egy nagyon fontos dolog. A Dévacsony borzasztó szép, csodálatos. Hatalmas és csodálatos. Teli van csodákkal. Ja? És egy dolog, amit nagyon nehéz megérteni, az, hogy ez egy valóságosan létező valami. Tehát ez egy energia, egy létező energia. Ezt kell megérteni. Valóságosan létező energia. Olyan értelemben mondhatjuk, hogy nem valóságosan létező, hogyha korlátoltak vagyunk, és azt mondjuk, hogy amit nem látunk, az nem létezik. Igaz? De hát a mai ember azt tudja, hogy bekapcsolja a rádiót, és akkor a nem látható láthatóvá válik, vagy a tévét, igaz? Tehát a rádió hullámokból egy készülék segítségével ugye valami lesz. Igaz? Tehát ez már hozzá kellett kicsit szoknunk legalábbis, igaz? Hát, ha az ember benérik a rendőrök, akkor is a nem látható nagyon konkrét dolog lesz, igaz? Igaz? Tehát az energiák itt vannak, csak nem látjuk őket. Ugyanígy a Dévacsony is, tehát a tiszta tudatnak egy szemmel nem látható energiája, ugyanakkor valóságosan létezik. Tehát ha elfogadjuk azt, hogy ez a testünk, ez a világ a dolgaival együtt valóságosan létezik, ugye azt mondjuk, ez valóságosan létezik, azt pedig ez hát ugye a közönséges tudat szempontjából teljesen kézenfekvő. Ugyanezzel a szemlélettel azt is ki kell tudnunk jelenteni, hogy a Dévacsony is valóságosan létezik, de ez egy nem szemmel nem látható energia, és csak egy kifinomult, hogy mondjam, tudat képes észlelni. Ja? De amellett egy valóságos, nagyon valóságos birodalom, szellemi birodalom. Most ugye itt van ez az alapvető nehézség, hogy hát ugye a közönséges tudatnak nincs rá vevő készsége vagy képessége, fölfogó képessége, ezért ugye jelképeken keresztül tudjuk csak megjeleníteni. Igaz? Szavakkal, fogalmakkal, képekkel, jelképekkel. Ja? És ezt sem szabad elfelejteni. Tehát amikor a Dévacsonyról beszélünk, akkor csak a jelképeket használjuk. A Dévacsony nem az, amit mondunk. Nem az. Ezek csak valahogy megpróbálják ugye végül is megjeleníteni azt, amit szavakon nem is lehet megjeleníteni. És jelképekkel sem lehet megjeleníteni. De mivel, hogy mégiscsak ez egy valóságos dolog, mégis kell róla beszélni, nagyon fontos róla beszélni, és az sem mindegy, hogy mit beszélünk róla. Igaz? Tehát van egy jelképrendszer erre, ennek a dolognak a közvetítésére, azt használjuk, de attól el kell tudnunk vonatkoztatni, és azt kell mondjuk, hogy hát itt most a megfoghatatlannak egyfajta megfogási kényszerű, vagy kísérletéről van szó. És nyilvánvaló, hogy a megfoghatatlan nem lehet belekényszeríteni a fogalmakba és a jelképekbe. Tehát ezt se felejtsük el. Hogyan tud az ember tehát megszületni ebben az évacsony állapotban? Ezt úgy mondjuk, hogy csoda által lehet megszületni. Csoda által. Mit jelent az, hogy csoda által? Az ember, amikor csodára gondol, akkor ugye megint képregények, meg filmek, mozik jutnak az eszébe, hogy milyen csodák vannak. Itt nem erről van szó. A csoda egyszerűen a tudatnak egy a tudat állapot átváltásáról. Átváltását jelent. Tudatállapot megváltozását jelenti. Tehát a nem tiszta, tisztátalan tudatból a tudat átvált a tiszta állapotba. Ezt hívjuk, hogy csoda. Csoda általi átváltozás, csoda általi születés. Ja. Négyféle születési módról beszélünk egyébként. Tehát a lények négyféle módon tudnak megszületni. Az egyik a ugye, hogy az emberek, emlős állatok születnek, anyaméhből születés, igaz? Anyaméhből születés. Aztán van a tojásból születés, vagy petéből tojásból születés. Aztán van egy, amit úgy hívnak, hogy nedvességből és melegből. Tehát egy meleg nedvességből születés. Hát itt ugye nem tudom, hogy baktériumok, stb. Van szó. És aztán végül van a csoda általi születés. A csoda általi születés, ez pedig már nem kell fizikai test. Itt az a lényeges különbség, tehát ez nem fizikai testben születést jelent, hanem itt egyszerűen a tudat egy átalakulásáról van szó. Itt ezt nagyon egyszerűen érthetővé lehet tenni. Az álom példájával. Az ember elalszik, igaz? Akkor van egy kihagyás, egy öntudatlan állapot, egy mély alvás állapot, és akkor abból az ember beleébred az álomba. Beleébred az álomba. És ez a, tehát beleszületik egy álomhelyzetbe a tudata. Ez maga az, amit úgy hívunk, hogy a csoda általi születés. Tehát ott nincs szó egy testi inkarnációról, nem, a fizikai testünk az továbbra is csak fekszik az ágyban és alszik, de a tudatban egy csodálatos átalakulás történik meg, aminek erejéből beleszületünk egy álomvilágba. És aztán ez sokszorosan lejátszódik minden éjszaka, mert az egyik álomvilágból mind átszületünk a másik álomvilágba. Egyszer ezt álmodjuk, egyszer valami gyökeresen mást álmodunk, igaz? Egyszer, mit tudom én, azt álmodjuk, hogy Pesten vagyunk, egyszer azt álmodjuk, hogy Kínában vagyunk, egyszer azt álmodjuk, hogy a Holdon vagyunk, vagy akárhol vagyunk. Térben, időben, akár össze-vissza születgetünk egész éjszaka. És ez mind-mind, ezeket a tudatnak, ezeket az átalakulásait hívjuk úgy, hogy csoda általi születés. Tehát mindig csoda által születünk a különböző álomhelyzetekbe. Na hát a dévacsonyban pontosan ugyanígy lehet megszületni. Tehát nem kell a fizikai testtel, hogy történjen bármi különleges dolog. A tudatunkban kell, hogy egy ilyen alapvető átalakulás történjen. Méghozzá az az átalakulás, ami ilyen értelemben különbözik az álombeli átalakulástól bizonyos mértékben. Tehát egy olyan átalakulás, hogy a tisztátalan tudatállapotból a tiszta tudatállapotba megszülessünk. Ja? De csak a tudatnak kell átalakulnia ehhez. És ezt hívjuk úgy, hogy csodálatos születés. Tehát így lehet a dévacsonyba születni. Tehát a dévacsonyba meg lehet születni, miközben a testünk az tovább él. Tehát a testünkkel nem történik semmi. Itt vagyunk. Egyik pillanatban a kényszeredett tudatállapotban, tehát tisztátalan, zavaros, bebörtönözött tudatállapotban vagyunk, másik pillanatban megszülethetünk a tiszta tudatállapotban, a dévacsen tudatállapotában. És a testünkön nem látszik semmi. Semmi nem látszik. Nem halunk meg emiatt. A testünkön nem kell előre meghalnia. Ja? Tehát így lehet a dévacsenbe születni. Aztán itt egy nagyon nagy csoda történik ezután, miután megszülettünk a dévacsenbe, egy olyan képességet nyerünk, amellett, hogy tökéletesen szabadok vagyunk, hogy meg tudjuk magunkat sokszorozni. 100 alakban meg tudunk jelenni. 100. A dévacsenbe elérte, aztán 100, meg tudja 100-szorozni önmagát. Ez azt jelenti, hogy egyidejűleg meg tud jelenni a világ 100 különböző pontján, 100 különböző helyén, és 100 különböző helyzetet a tudásával, a bölcsességgel és a megvilágosult képességgel és erejével meg tud oldani 100 különböző helyzetet. Tehát segíteni tud 100 különböző ponton, 100 különböző módon, különböző lényeknek. Ja. És ez az első bodhisattva szint. Ahogy haladunk a különböző bodhisattva szinteken fölfelé, ez sokszorozódik. Tehát a 100 után lesz sok 100, szám szerint nem tudom, hogy milyen hogy hívják, a szorozási táblázat, ugye? Lényeg az, hogy sok 100, sok 1000, stb. A 10. bodhisattva szinten már majdnem végtelen sok. Végtelen a megtestesülések lehetősége. És a 11. szinten, tehát a tökéletesen megvilágosult Buddha szintjén már végtelen sok alakban tud a megvilágosult lény egyszerre megtestesülni a világ bármely pontján. Vagy azt mondjuk, hogy a világ összes pontján, mert végtelen sok. Tehát ezek a megvilágosultak mindig itt vannak már velünk, csak mi nem törődünk ővelük. Abban a pillanatban, amikor az ember maga részéről képes valóságosan kinyitni magát a megvilágosult állapot és a megvilágosult energia felé, abban a pillanatban az energia már segít, már segít. Mert az mindig is ott volt, és csak azt várta, hogy mikor nyitjuk ki magunkat. Ez olyan, mint a rádió. A műsor az állandóan megy az éterben, igaz? Csak tőlünk függ, hogy bekapcsoljuk a rádiót. Bekapcsoljuk, akkor már fontos is az adás, igaz? De ha nem kapcsoljuk be, nem veszik magunknak a fáradtságot, ugye akkor nincsen, ugye. Van erről is egy vicc, egy fösvény emberről van szó, ugye, aki elmegy a templomba és imádkozik, és azért, Istenem, mert a 5-ös lottót nyerjen meg. Hát nem nyeri meg, aztán jövő héten megint elmegy. Istenem, csak az 5-ös lottót ad, hogy az 5-ös lottót megnyerjem. Hát megint nem nyeri meg. Hát így megy ez hétről hétre. Aztán egyszer csak ugye megy, imádkozik. Istenem, ad, hogy az 5-ös lottót megnyerjem. Megszól egy hang. Legalább vegyél egy szelvényt. Hát ezek ilyenek vagyunk. Nem veszük a szelvényünket. Pedig azon múlik minden. Igaz? Csak azon múlik. Megveszik a szelvényt, akkor már megvan a kapcsolat. Mert csak részünkről nincs kapcsolat. A megvilágosult energia itt van velünk, itt van bennünk. Ja? Tehát arról beszéltünk, hogy 4 különböző tényező szükséges ahhoz, hogy a dévacsen de valóságosan meg tudjon születni. Ezek körül az első a kívánság. Kívánság. Kívánság és törekvés. Ugye erről már elkezdtem beszélni. Tehát ehhez tartozik mindaz, amiről eddig szó volt gyakorlatilag. Az első dolog ahhoz, hogy a kívánság megszületsen bennünk az, hogy megértsük, hogy mi is ez a dévacsen. Igaz? Ez egy valóságosan létező, megvilágosult energia, ami bennünk van, mint lehetőség. Igaz? Tehát ahhoz, hogy ki tudjuk nyitni magunkat irányában, először tényleg, hogy mondjam, biztosnak kell lennünk abban, hogy ez valóban létezik. Ez nem csak egy álom, vagy egy fantazmagória. Ez valóban létező szellemi birodalom. És ami kívánatos számunkra, ahhoz szeretnénk, amely állapotban szeretnénk valóban újjászületni. Hát a megszabadulás, a megvilágosulás egy létező, valóságos dolog, elérhető számunkra, és egy kívánatos dolog. Szeretnénk elérni a megvilágosult szabad állapot. Most, hogy ez hogy van, ez ugye a mi kultúránkban egy eléggé távoli dolog. Tudnék, mi nem vagyunk ahhoz hozzászokva, hogy megvilágosulást felmutató emberekkel találkozzunk, pedig ilyenek vannak. Tehát vannak megvilágosult lények, emberek, vannak a világon, akik végigjárták az ösvényt, elérték a megvilágosodást, és ez valahogy látszik is rajtuk, érződik rajtuk. Jó a közelük lenni. Nem pontosan tudjuk, hogy miért, de nagyon más, mint az ő közelükben lenni, mint másokkal lenni, nagyon más. Ja. Olyasmi érzés kicsit, mint a kisgyereknek az édesanyja közelében lenni. Más emberek közelében más az érzés, de a saját édesanyja közelében lenni az egy olyan természetes, csodálatos érzés, minden kisgyereknek. A gyerek egész kicsikről van szó. Tehát amikor nagyobb, akkor már ez megváltozik. Akkor is megmarad ebből valami azért. Tehát itt a kisgyerek bújik a mamához, nagyon jót tenni, minden a mama. Tehát egy ehhez hasonló érzése lehet az embernek az ilyen megvilágosultakkal kapcsolatosan. Tehát ehhez nem vagyunk sajnos hozzászokva, egyáltalán nem. Ezek az emberek teljesen hiányoznak az életünkből és a világunkból, és ez megnehezíti nagyon azt, hogy elfogadjuk a megvilágosulás tényét, lehetőségét, és kívánatossá tegyük azt. Hát amikor az ember olvassa például a buddhizmusról a könyveket, teljesen más kép alakul ki belőle. Sokszor teljesen téves dolgok alakulnak ki, és igazából csak akkor alakul ki ez az érzés, amikor az ember valóban találkozik ilyen lényekkel, mint például a Dalai Láma őszentsége és mások. De valahogy az így érződik, mert ez az emberrel szeretnék közelebbi kapcsolatban lenni, többet találkozni vele, nem tudom miért, de jó. Egyértelműen jó. Nyilván egy buddhista kultúrában, mint Tibet, vagy más buddhista országok, ez sokkal közelebb van. Tehát ott nagy ugye, szerzetesi közösségek vannak, jógik vannak, megvilágosult mesterek vannak, stb. Van. Aztán ott vannak ugye a különböző intézmények, templomok, zarándok helyek, ott mindenhol ez az energia jelen van. Él és jelen van ez az energia. És az ember érzi, hogy ebben szívesen feloldódik, és az egész nagyon jó. Nagyon-nagyon jó. Tehát a mi világunkban sajnos ez nagyon, hogy mondjam, gyöngén van jelen. Vagy mondhatjuk, hogy teljesen hiányzik. Ja. Teljesen hiányzik. És ezért még ugye, hogyha hallunk is a dévacsenről, vagy a megvilágosodásról, akkor is szkeptikusak vagyunk, nem tudjuk hova helyezni. Hát vagy van, vagy nincs, nem tudom, hát stb. Ugye? De alapjában egy nagyon konkrét dologról van itt megint szó. Nagyon konkrét dolog, tehát a dévacsen egy olyan állapot, amit el lehet érni, sokan elértek. A manifestál a mi világunkban számtalan módon, például ott van talán a stupa, akik meglátogatják a stupát, azok érzik, mindenki érzi, hogy itt valami különleges dolog van. Ugye a stupában erekjék vannak, Buddha erekjéje van, karmapák erekjéi vannak, és mások erekjéi vannak. Amellett sok minden, tehát egy nagy, nagy energia, szellemi energia van jelen a stupában, az erekjék mellett is, azon, tehát nagyon sok ilyen dolog van, és az emberek megérzik, azok is, akik nem tudják, hogy ez mi, érzik, hogy itt egy szent energia működik. Tehát van azért néhány ilyen dolog, nyilván Magyarországon is. Úgyhogy ha úgy érezzük, hogy ezzel foglalkozni akarunk, akkor az első dolog megtanulni, ráhangolódni erre. Ráhangolódni. És ez megint csak tőlünk függ. Tehát kicsit aktívan, ugye, megkeresni például, fölkeresni a stupát is, ráhangolódni, nem kell a csodákat látni, fényeket, meg minden, azon szó sincsen. Ami emberi módon meg lehet érezni ezt a békét, azt a jó érzést. Mindenki a maga módján meg tudja találni, meg tudja érezni. Tehát az első dolog az, hogy ráérezni, megérezni, hogy ez valóban létezik, és szeretném ezt én a magamévá tenni, magam részéről. És akkor ehhez aztán különböző módszerek vannak. Egyik módszer ez, amit most mondtam, tehát az alapvető dolog, keresni a kapcsolatot ezzel az energiával. És aztán jönnek a gyakorlatok, a gyakorlás útja, a meditáció útja. Meditáció útja, tehát ugyanennek. Összeszedjük a gondolatainkat, összerakjuk a gondolatainkat ezzel kapcsolatban. És ezzel tényleg foglalkozunk, akkor lassan kialakul valami, amit úgy hívunk, hogy egy vizualizáció. Tehát az egész dolog kezd alakot ölteni bennünk. Azt mondjuk, hát a divacsony az ilyen, az ilyen. Mindenki el tudja képzelni maga személyes módján, de van egy csomó jelkép, amit ugye használ a klasszikus irodalom, és a meditáció vizualizációkban találhatók ezek a dolgok. Ezeknek mind jelképes értelmük van, nagyon mély jelképes értelmük, jelentésük van, amit végül is mindenkinek a saját maga módján kell földolgoznia és megérteni, és személyessé tenni. Ja? Mindazonáltal, tehát itt a lényeg az, hogy kialakuljon ez a bizalomra alapozott egyfajta képzett rendszer. Tehát egy kép a dévacsendről. Valóban kialakul benne. A dévacsen van, bennem van, elérhető, valóságos, és ilyen. Ilyen. A dévacsen ilyen. Ja? És ott kezd kialakulni benne. Tehát ezért dolgozni kell tenni. Ezt hívjuk úgy, hogy vizualizáció. Tehát a vizualizáció nem azt jelenti, hogy elolvasok van, és akkor megpróbálom azt, hogy lótuszvirágnak kell megpróbálni egy lótuszvirágot vizualizálni. Nem erről van szó. A lótuszvirág az csak egy jelkép. Valamit jelent. Az egésznek kell. Tehát a dolgok alapot öltenek egy jelképben. Ja? Alapot öltenek egy jelképben. Tehát ez az egész együtt a vizualizáció. Amit úgy hívunk, hogy vizualizáció, hogy mondhatjuk, hogy szellemi megjelenítés. Tehát a lényeg az, hogy valóban alakot öltsön bennünk, valamilyen alakot a dévacsen, személyes, hogy mondjam, belső élményünké és kincsünké váljon a dévacsen, mint valóságos tényező. Tehát ez az első feltétele annak, hogy a dévacsenben születhessünk. És ennek stabilnak kell lenni, stabilnak. Ez ki kell nagyon stabilan alakítani magunkat. Ja? Ez az első tényező. A második tényező pedig a tisztítás, a tisztulás, elménk tisztasága. Elménk tisztasága. Mit jelent ez a tisztaság? Ez azt jelenti, hogy az elménket tisztítani kell, illetve a testünket, beszédenket és az elménket tisztítanunk kell. Tudnék, jelen pillanatban nagyon zavarodott állapotban vagyunk, nagyon erősek bennünk a kényszerek, a görcsök, lelki görcsök, tehát kevéssé vagyunk szabadok. Ez a probléma. Hát, hogyha leülünk egy pillanatra, akkor észrevehetjük, hogy a tudatunk össze-vissza cikázik. Az, hogy a testünk most itt ül, egyáltalán nem jelenti azt, hogy a gondolataink is itt vannak, hanem a gondolataink egész máshol járkálhatnak. Ja? Lehet, hogy nagyon rossz gondolataink vannak, ronda, ocsmány gondolataink vannak. Lehet, hogy nagyon szép gondolataink vannak, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy azok is elterelik a figyelmünket, és nem vagyunk itt, ahol a testünk van. Lehet, hogy nem is halljuk azt, amiről itt most szó van, mert egész más dolgokkal foglalkozunk. Tehát teljesen elvadult, kezelhetetlen állapotban van a tudatunk. Hát erről van itt szó. A tisztítás arról szól, hogy megtisztítani a tudatunkat ettől a vadság, elvadultságtól. Valamint egy kert, ugye? Egy elvadult kert. Teli van gazzal, teli van szeméttel, és ott valamit kezdeni akarunk, hogy a kerthez hasonlítson, hát először ugye ki kell rakni a dubát, igaz? Ki kell rakni. Addig hiába öntözünk, hiába kapálunk, hiába ültetünk virágokat, hogyha ott van a szemét, és ott van a gyom, ugye, addig nem lesz foganatja. Tehát az első dolog a gyomlálás, a tisztítás. Mi az, amitől meg kell tisztulnunk? Hát elsősorban a karmánkat kell tisztítani. Ez pedig két módon történik. Az egyik az, hogy tartózkodunk az ártalmas cselekedetektől, kerüljük az ártalmas cselekedeteket, olyanok, mint az ölés, lopás, hazudás és itt tovább. Mindenféle ártalmas cselekedeteket következetesen kerülünk. A másik oldal pedig az, hogy a pozitív cselekedeteket viszont műveljük és szorgalmazzuk és erősítjük. És ezt mindenki tudja művelni, ez egy szellemi beállítottság kérdése csak. Nagyon fontos, hogy az ember a legapróbb részletekben is alkalmazza ezt. Ne gondoljunk arra, hogy az ölés az csak emberölést jelent. És hogy csak a megszületett ember megölése, ugye az az ölés. Nem. A meg nem született ember megölése is emberölés. És az állatok megölése is. Sőt, a rovarok, pókok, szúnyogok. Ez mind-mind lények. Ezeknek az elpusztítása mind ölés. Azok mind ugyanúgy élni akarnak, ahogy mi. Nekik is a legnagyobb kincsük a saját életük. És a saját életüktől elszakadni a legnagyobb szenvedés számukra is, ugyanúgy, mint nekünk a halálunk. Hát ezt tiszteletbe tartjuk. Ahogy mi félünk a haláltól, tudjuk, hogy ők is félnek a haláltól. És hogy mi rettegünk attól, hogy valaki a halálunkat okozza, ugyanúgy mi is tiszteletben tartjuk, nem okozzuk másoknak a halálát. Még egy szúnyogét se. Hanem épp ellenkezőleg, ha látunk egy szúnyogot pocsolyába vergődni például, vagy egy bogarat, akkor azt kivesszük onnét. Kirakjuk. Vagy kirakunk ennivalót télen a madaraknak, meg a állatoknak. Parkokba, erdőkbe, vagy az udvarunkon, vagy ahol lehet. Életet mentünk. Életet segítünk. Igaz? Van vagy a rászorulóknak adunk egy kis ennivalót, embereknek is, vagy amit tudunk. Hát ez mind a karmikus tisztulás szolgálja. Karmikus tisztulás pedig azt jelenti, hogy közelebb kerülünk a valódi, emberséges énünkhöz és lényünkhöz. A tisztulás ezt jelenti. Igazából a természetünk a tisztaság, nem a szennyezettség, nem a durvaság a igazi természetünk. Tisztaság, emberség, szeretet. Ez a természetes számunkra. És a tisztulás azt jelenti, hogy olyan dolgokat cselekszünk, amelyek által egyre közelebb kerülünk ehhez az igaz természetünkhöz. Tehát ezért kerülünk közelebb a Devachanhez, mert a Devachan az az igaz természetünk. Jó? Tehát ez volt az első kettő. Tényező, a második kettőről majd délután lesz szó. Most szünetet tartunk, és 2 órakor folytatjuk tovább. Felajánljuk a dharma foglalkozás érdemeit, azzal a gondolattal, hogy ahogy a bevezetőben gondoltunk arra, hogy a dharma foglalkozáson azért veszünk részt, hogy ebből mi nekünk magunknak és az összes lénynek haszna legyen. Most a dharma foglalkozás befejezésekor pedig még egyszer ehhez a gondolathoz visszakapcsolunk, és egyszerűen felajánljuk a dharma foglalkozás összes érdemét, pozitív karmáját, pozitív energiáját az összes lénynek, hogy ezzel energiával, ezzel az áldásos energiával segítsük őket a megvilágosulás elérésében, illetve elérése felé. Tehát gondoljunk erre a gondolatra most nagyon erősen, tárjuk ki a szívünket, és adjunk mindent az összes lénynek. Örvendezve boldogan, hogy egy nagy dolgot tudunk adni, amiből mindenkinek nagyon nagy haszna lesz, az egész világnak nagyon nagy haszna lesz. Mindenkiben megvan az a gondolat, hogy szeretne a világnak segíteni, hát a legjobb módja a segítésnek éppen ez. Jót cselekedni és az érdemeket megosztani, felajánlani az egész világnak, az összes lénynek. Ez a lehető legjobb segítés, segítség, a leghatékonyabb segítség.
Az emerények által minden lény teljesítse az érdemes dözsesség, halmozásás érje el érdemes dözsesség, megszülető két testet abodda három teste által, dharmadátú sosem változó igazság áldás, a szanga megrendítetetlen törekvése áldása által, a felajánlás kívánság, teljesüljön vajon való. Okay.